Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a férfi vízilabdázók világkupa selejtező sorozatával, megszólal Varga Zsolt szövetségi kapitány. Interjút hallhatnak a Magyar Torna Szövetség ismét újra választott elnökével, Magyar Zoltánnal, és lesz szó a kajakozók és kenusok nemzetközi versenyszezonjáról, az új kvalifikációs rendszerről és a szegedi kulcsfontosságú nyitányról is. Ez utóbbiról Vékási Bálint, a Nemzetközi Szövetség sportigazgatója, a szervezet budapesti központjának vezetője beszél. Tartsanak velünk! A negyedik helyen zárta a világkupa selejtező sorozatát Görögországban a magyar férfi vízilabda válogatott. Varga Zsolt szövetségi kapitány beszélt az értékes tapasztalatokról, és kiemelte a nyári szuperdöntőbe jutás fontosságát is.
Rendkívül nehéz ennyi meccset játszani relatíve ilyen kevés idő alatt. Ugye ez már régebbi időknek volt a versenyrendezési metódusa. Tényleg nehéz menedzselni a játékosoknak a fizikai állapotát, fáradtságát, sérülését egy ilyen tornán. Igazából ténylegesen a kitűzött cél az az volt, hogy tovább jussunk a nyári szuperdöntőre, úgyhogy ezt az első felében a tornának sikerült abszolválni. Ugye már volt a lehetőség a második felében is, de hát azért is sokkal kevésbé volt stresszes a másik fele azoknak, akik tovább jutottak. A másik fele az talán inkább már a gyakorlásról, a mérkőzésekről, arról, hogy egy jó nemzetközi tornát játszunk, erről szólt, én úgy éreztem.
Mennyire volt elégedett a játékosaival?
Mivel hogy az alapvető célt azt kitűztük és megcsináltuk, elégedett voltam, kevés volt a felkészülési idő. 3 edzés volt összesen. Biztos voltam benne, hogy sok lesz a hiba, de abba bíztam, hogy nem csak a mi oldalunkról, hanem az ellenfeleinknél is, hiszen ők is hasonló mennyiséget tudtak együtt edzeni. Ezt is mondtam az első pillanattól fogva, hogy szerintem azok a csapatok lesznek most itt eredményesebbek, akik tudnak egy olyan játékot játszani, amiben relatíve kevesebb a hiba. Kisebb taktikai repertoárral tud indulni ilyenkor a csapat, arra tud támaszkodni, amit már korábban megtanult, begyakorolt, úgyhogy elégedett voltam. Nyilván vannak olyan periódusok, voltak olyan mérkőzések, mint a második görög meccs, vagy a spanyolnak a második negyede, ahol volt sok hiba, ott nyilván kevésbé voltam elégedett, de ezeknek is megvan a tanulsága, az, hogy mikor, milyen helyzetből hogyan kell játszani, milyen játszani egy 6 gólos hátrányban, hiszen pont ezen a tornán láttuk azt is, hogy egy 6 gólos szervezetést tudott behozni a görög csapat, ugye még a csoportmérkőzések során. Tehát, hogy ezek a mostani új szabályok azért lehetővé teszik azt, hogy egy akár egy ténylegesen egy rossz kezdés után lépésről lépésre visszajön egy csapat a játékba. Ez nekünk részlegesen sikerült egy kisebb periódusban, a harmadik negyedben csináltunk egy 0-3-as periódust, utána ez így megakadt, de látható volt a folyamat, hogy ténylegesen ezeken a mérkőzéseken még akár ilyen nagyobb hátrányból is vissza lehet jönni.
A fiatalabbak közül van-e olyan játékos, aki ezzel a mostani teljesítményével beverekedte magát egy szűkebb körbe?
Alapvetően ez is egy eléggé szűk keret, most már ez a 22-23 ember, aki mostani úgymond kicsit talán bővebb keretben benne van, azért ez egy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy lehet úgy is mondani, mint egy ilyen elit része a jelenlegi magyar vízilabdának, akik most ebben részt vesznek, hiszen innen már nagyon-nagyon sok újítást, új embert bevenni a rendszerbe nem lehet. Azok a teszt időszakok úgy lezajlottak, ebből a kicsit bővebb keretből fog kikerülni az a 15, aki a következő világversenyre utazik, illetve a következőre. Tehát, hogy azt nagyon nehéz megmondani így előre, hogy ki az, aki esetlegesen előrébb került a rangsorban. Jól játszottak, voltak jó teljesítmények. Úgy fogalmaznék, hogy talán megmaradtak, és senki nem került ki abból a körből, amit akkor mondtam, hogy ez a csapat, illetve ezek a játékosok, akit elviszek, ezeknek még azt gondolom, hogy lehet esélyükbe kerülni akár egy olimpiai keretbe is.
A klubszezon hajrája és vége jön, majd utána következik csak a világkupa szuperdöntője. Mi mindenre figyel majd a következő hetekben?
Hát elsősorban most a klubmérkőzések vannak a szemem előtt, azokat figyelem, ki fogom adni a játékosoknak, ugye volt, akivel már sikerült is beszélnem, hogy mi lenne a következő szakasznak a célja, mivel kéne foglalkozni, mivel kéne fejlődnie. Ezeket fogom nézni, hogy ezek hogyan működnek, mennyire lehet látni ezt a fejlődést. Nyilván nem várom az első héten, hanem inkább ez majd a bajnokság vége felére, hiszen azért addig még van jó másfél-két hónap. Úgyhogy azt szeretném látni, hogyha ezekben a játékosok, akinek esetlegesen valamennyi testizom, vagy szárazizom tömegre van szüksége, nyilván az sem egy túlő céllal, de azok is ki vannak adva.
Mennyi izmot lehet egyébként felszedni anélkül, hogy más területek rovására menne az, mondjuk egy ilyen tavaszi szezon hajrában?
Hát ilyenkor sokkal nehezebb. Én úgy gondolom, hogy nem is nagyon szabad belenyúlni az edzésbe, tehát maga az edzés stratégiába, struktúrába. hanem inkább csak azt lehet csinálni, hogy táplálkozással, pihenéssel, táplálékkiegészítőkkel lehet ilyenkor operálni, azt gondolom. Egyébként átlagban szerintem, hogy azért egy hónap alatt mondjuk egy kilogrammot szerintem, hogyha nagyon speciálisan ráfekszik valaki, azt meg tud csinálni, de itt most más egy felkészülési időszakról beszélünk, amikor ténylegesen csak az a fő cél, hogy valaki izomtömeget növeljen, izomerőt, izomtömeget növeljen, akkor abban az időszakban. Ez nyilván ilyenkor azért sokkal nehezebb, hiszen a fáradtság, a mérkőzések, a stressz, azok azért úgy mind-mind blokkolják az izomépítést, vagy legalábbis nem tud annyira hatékonyan fejlődni valaki, úgyhogy ezeket is mind-mind figyelembe kell venni.
Mennyire konzultál a klubedzőkkel? Nyilván Nyéki Balázs a legfontosabb ilyen szempontból, hiszen a Fradi adja a legtöbb válogatottat, de a többi edzővel milyen rendszerességgel egyeztet?
Egyeztettem velük az előző szezon részben is, ugye ahogy hazajöttünk még a világbajnokságról, most is ahogy hazajöttünk az Európa-bajnokságról, valakivel többet, attól függ, hogy éppen a játékosai náluk is milyen állapotban vannak, van-e sérülés, esetleg extrém fáradtság, vagy bármi más, amire egyeztetni kell. Igen, a Sünivel is rendszeresen egyeztetem, tehát van egy rendszeres egyeztetés, egyébként bármikor, hogyha én nem hívom őket, akkor nyilván ők is hívhatnak, hogyha kérdésük van, vagy bármi van, de egyébként ki szoktam adni kérést, inkább kérésként, hogy mit szeretnék látni az adott játékosoknál.
Varga Zsoltot, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát, olimpiai bajnokot hallották. A magyar torna sport manapság a középmezőny felett van a világban. Erről beszélt az Inforádiónak Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség újra választott elnöke, aki 5. vezetői ciklusát kezdheti meg. A nemzet sportolója, a lólengés kétszeres olimpiai bajnoka fontos célnak nevezte, hogy a Los Angeles-i olimpiára a magyar női és a magyar férfi csapat is kijusson. Kalapos Mihály interjúja.
Valószínűleg, hogy valamit jó csinál a csapatom, akivel együtt dolgozom, tehát nem csak én. Ugyanúgy az elnökséget is megválasztották 5 évre, nagyon jó a kapcsolatom a sportágammal, meg a sportágaimmal, a vezetőkkel, edzőkkel, versenyzőkkel, úgyhogy hát gondolom ez egy összetett dolog, per pillanat nem indult ellenem senki.
Mire a legbüszkébb az elmúlt 4 ciklusból?
Hát nagyon sok mindenre vagyok büszke, de talán az infrastruktúrára, illetve a szereknek a vásárlására, elosztására, a rendszerünk kidolgozására, hogy szinte most már a legkisebb tornatermünkben, ahol torna folyik, oda is szereket tudtunk vinni. Ez egy nagyon költséges sportág, csak egy példát mondok, hogy 20 millió forint egy talajszőnyeg, a versenytalajszőnyeg 20 millió forint fölött van, tehát minden szer nagyon-nagyon drága, és ebből egy ilyen vizesésszerűen meg tudtuk azt oldani, hogy mindenki kapott. Tehát válogatott a legjobbakat, onnan a kinőtt szereket egyen lejjebb, a klubokból a kisebb klubokból akár az iskolákba is. Tehát ezt úgy meg tudtuk oldani, hogy mindenkinek jutott szer, mindenkinek jutott lehetőség. Hát remélem, hogy a jövőben is ezt meg fogom tudni oldani. Várjuk a következő kihívást.
Az elmúlt 4 ciklusban történt, hogy olimpiai bajnok lett Berki Krisztián lólengésben, de hol van most a helye a világban a magyar tornasportnak?
Ott vagyunk a középmezőny fölött, de vannak ugye egyéni versenyzőink, most is ugye Székely Zója 8. lett sérülten a világbajnokságon, több Európa bajnoki aranyérmet szereztünk, ezüstérmet, bronzérmet szereztünk, ha visszatekintem erre a szakaszra, nagyon-nagyon nehéz, tehát a tornasport, most tudom, minden sportág azt mondja, hogy nehéz, ez egy régi sportág, nagyon sok országba űzik, sok érmet lehet szerezni, ezért nagyon sokat belefetszöltek ebbe, és tartjuk a frontot, várjuk azt a nagy tehetséget, ami mindig jellemző volt a magyar tornának az eredményességére, egy-egy nagyon nagy versenyző, hát azt várjuk, és most tulajdonképpen Mészáros Krisztóferbe bízunk, hogy a következő olimpiára eléri a csúcsot, és valamilyen érmet fog hozni nekünk.
Azért egy sportágat mégiscsak az minősít, hogy van-e olimpiai érem, miközben ez a sportág világsportág, tehát gyakorlatilag, ahogy ön is mondta, nagyon nehéz a helyzet.
Hát ugye az olimpiai sportágak között van 5 kategória, és a torna, az úszás és az atlétika az 1-es kategóriában van. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb pénzt kapja a Nemzetközi Szövetségünk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, és a legnézettebb, a legnagyobb érdeklődést vált ki, ugye, és ez mutatja azt, hogy vagy atléta, vagy úszó, vagy tornász az olimpiai évben az év sportolója, majdnem mindig ebből a 3 sportágból választjuk ki. És emiatt ugye nagyon nagy verseny is van, sok-sok országban hoznak pontokat, érmeket, tehát ide kell nekünk betörni, és itt kéne megragadni egy kicsit.
Egy ország tornasportját ugye az is minősíti, hogy mondjuk a csapat ott tud-e lenni az olimpián. Hogy látja most az esélyeket egyáltalán Los Angelesre, mennyire lehet erős a magyar tornász válogatott?
Én úgy látom, és ebben reménykedünk, mert múltkor is ugye két nagy bakink volt, az egyik az, hogy a Kovács Zsófi lesérült egy hónappal a kvalifikációs világbajnokság előtt, a legerősebb versenyzőnk, és őt hát azért elég nehéz pótolni, és a másik pedig, hogy Newton ugye négyen estek le olyan elemből, amit soha nem estek le, annyira izgultak. Mivel nem változott az a kiinduló csapat például a férfi tornába, és a női tornába is sajnos elég sok sérülésünk van, de remélem, hogy ezek fölépülnek, és a kvalifikáció, a jövő évi kvalifikációra oda tudunk érni. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy férfi és női csapattal tudunk kimenni az olimpiára. Ez lenne a legnagyobb vágyam.
Hogy látja, ma a magyar tornasportban dolgozó edzők meg vannak becsülve, mind anyagilag, mind erkölcsi értelemben?
Nagyon nehéz ilyet mondani, mert ugye lehet összehasonlítani külföldi edzők bérezésével. Én azt mondom, hogy az eddigi rendszerünk az nagyon-nagyon bevált. Tehát rengeteg edzőt tart a Magyar Tornaszövetség és fizet, mert a klubok igazából nem tudják megfizetni őket, és ezért nálunk állásban van körülbelül 35-40 főállású edző, és ezen kívül mellékállásban van még 27 olyan, aki valamilyen főállása mellett csinálja a tornát. Tehát én úgy érzem, hogy a létszámhoz képest az edzők nagyjából meg vannak fizetve a magyar szinten.
Arról már beszélt, hogy nagyon sok szert sikerült vásárolni, a legújabbakat, legmodernebbeket. Az infrastruktúrális helyzet is megfelelő?
A nagy szakosztályaink, akik adják a magját a magyar válogatottnak, azok felszereltek, azok jó minőségűek, tehát jó, lehetne modernebb, lehetne nagyobb, lehetne sok mindent, de igazából a válogatottnak ugye a központ egy az Tatán van, egy az, hogy Budapesten is, egy az, hogy Győrbe van. Tehát ezek olyan infrastruktúrák, amelyek azért lehet nemzetközi szinten edzeni benne. Jó lenne, több terem lenne, de hát azért az ember legyen toleráns egy kicsit. Tudjuk azt, hogy körülbelül milyen állapotban van a gazdasága az országnak, tehát nem kérhetünk milliárdos termeket.
Létszámilag rendben vannak? Egyáltalán mennyire vonzó ma a torna a fiatalok körében?
A lányok körében nagyon. Körülbelül 3500 és 4000 között van a torna különböző szakágainak a gyerek része. Lehetne még sokkal több, ha sokkal több termünk lenne meg edzünk. Tehát az, hogy a gyerektornában rengetegen jelentkeznek, és utána, ahogy keményedik a torna, úgy csökken a létszám, de ez a világon mindenhol így van. Tehát a legnagyobb országokban is 10000-esével tornáznak, de a maga válogatott, az néha létszám problémákkal küzd. Akár mondhatnám az Egyesült Államokat, vagy Kínát is. Tehát nagyon-nagyon nehéz odaérni nemzetközi szintre, viszont maga a tömege, bázisa az egyre nagyobb, és egyre érdekesebb a szülők számára. Ad olyan pluszokat, amit más sportágak is adnak, de ugye, mint alapsportáként az egyensúlyérzéktől kezdve a koordinációig, a fegyelem. Szóval ezek nagyon-nagyon fontosak szerintem, és ezt nagyon sok szülő felismerte.
Magyar Zoltánok vagy Berki Krisztiánok csak 20-30 évenként születnek?
Na most akkor mondok egy példát, és akkor egy kicsit érezhető lesz. Az Egyesült Államokban serdülő országos bajnokságon 19 ezer versenyző indul. Ezeket az országokat kellene nekünk megverni. Franciaországban mi bundesligázunk, már így mondjuk, hogy bundesligázunk, vagy klubversenyzőnk, vannak versenyzőink, oda is mennek, magyar versenyzők, ott 100-120 csapat indul felnőttbe. A létszámban nem tudunk oda jutni, tehát egyetlen egy lehetőségünk van, hogyha felfedezünk egy aranyhalat, egy tehetséget, akkor az biztos vagyok benne, hogy ezt végig tudjuk vinni egész a csúcsig. És ezt mindig is végigvittük, ezt Keleti Ágnestől, sőt Pelle Istvántól, ez az ország, ez mindig nem volt elveszett versenyzőnk, aki kimagasló tehetségű. Most a Mészáros Krisztófer, aki kimagasló, lehet, hogy nem lesz bajnok belőle, de lehet belőle akár egy érmes versenyző egy olimpián. És ő mindent meg fog azért kapni a klubjától is, tőlünk is, edzőitől is, gondolom a családjától is, hogy ő eljuthasson a csúcsig.
Magyar Zoltánt a Magyar Tornaszövetség újra választott elnökét, kétszeres olimpiai bajnokot, a nemzet sportolóját hallották. Nem jelenthet gondot a magyar kajakozóknak és kenusoknak a maximális olimpiai indulási jog megszerzése a 2028-as Los Angeles-i játékokra, hangsúlyozta az Inforádiónak Vékási Bálint, a Nemzetközi Szövetség sportigazgatója. A korábbi MOV főtitkár beszélt a kvalifikáció első állomásáról, a szegedi helyszínről is. A Matyéri pályán május 2. hétvégén rendezik ezt a nemzetközi időnyitót. Vékási Bálintot kérdeztem.
A 2026-os naptár tulajdonképpen a 27-28 előszobája. Ugye nagy változás a sportágban az, hogy már 26-ban mi történik a világkupa szezonban, az pontban beleszámít az olimpiai kvótaszerzésben, ugye ez sok mindenkinek újdonság, és ehhez mérten próbálunk ugye az ICF stratégiája, hogy kicsit elhagyjuk Európát, ezért idén már világkupánk van Kanadában, és 2027-ben pedig nincs még ez megerősítve, de Ázsiába fogunk menni. Ugye az olimpiai kvalifikációs szabályok szerint, hogy valaki maximalizálni tudja a megszerzett pontok számát, ahhoz muszáj olyan eredményt produkálni, amit nem európai versenyeken szerzett meg, úgyhogy az egész naptár összeállításnál ez vezérel volt 26-ban is, meg 27-ben is.
Szegeden indul, és Szegeden is ér véget az olimpiai kvalifikáció. Mennyire ideális helyszín jelenleg így a 2020-as évek közepén ez a pálya, és hova tehető a többi világszint?
Még nem tudjuk, hogy a kontinentális események pontosan mikor és hol lesznek, ezért nem 100%, hogy Szeged lesz a végállomás 27-ben, lehet, hogy a világbajnokság után most mondok lesz egy Ázsia bajnokság még, ami szintén pontot ad. Szeged szakadatlanul népszerű, tehát az emberek nagyon szeretnek idejönni, azt hiszem a kiszámíthatóság az, amit szeretnek benne nagyon, a természetes környezet az is azt gondolom, hogy inkább pozitív, mert általában inkább egy picit iparibb környezetekben vagyunk. Talán Duisburg az, ami hozzánk hasonlóan szép zöld, fás és egyéb területen van. És az is azt hiszem Szeged mellett szól, hogy ritkán vannak olyan körülmények, hogy nem fér a verseny. És abban a pillanatban, hogy olimpiai kvalifikációról beszélünk, ez az a legutolsó dolog még inkább előtérbe kerül. Tehát az, hogy fair legyen, ha csak egy sima világkupa lenne, azt mondom, az kevésbé fájdalmas, mint hogy konkrét pontokat osztunk, és kóták múlhatnak az eredményeken végül. Úgyhogy mindezek a dolgok együtt adják azt, hogy Szeged mindig egy olyan opció, mint ha az asztalon van, akkor az ICF előszeretete választja.
Elindult a világranglista az előző évben, a magyarok elég jól állnak, különösen férfi kajakban, de a többi szakákban is ott vannak a legjobb 20-ban, 30-ban szép számmal. Milyen célja van a világranglistával, illetve hogyan néz ki az ICF-nek a rendszere az olimpiai kvalifikációs ranglistával a következő időszakra?
A világranglista szándéka az volt, hogy végre arcokat tudjunk felmutatni, tehát kijelenthessük azt, hogy ő a legjobb idén női kajakban, ő a legjobb férfi kenuban, és legyen ez egy rangsor. Ugye nagyon nehéz a mi sporttagunkban összehasonlítani. Egyes teljesítmény, páros, van, aki megy ebbe, abban, négyes eredmény is van, stb. Mégis szerettünk volna egy olyan pontrendszert kitalálni, és ugye ez született meg a tavalyi évre, ahol mégis mindent beöntünk egy vödörbe, és a végén azt mondjuk, hogy na, ő a legjobb, vagy ő a legjobb. Ez újdonság azért a sportágnak is, meg kell mondjam, mert korábban volt már világranglista, csak az mindig versenyszámokra volt leosztva, ami valljuk be sosem működött igazán, hiszen csapathajóban egyfolytában cserébe jelölődnek az emberek, tehát akkor most ki is a legjobb igaziból, ugye ez nehéz volt. Úgyhogy a nagy döntés ez volt, hogyha arcokat szeretnénk építeni, és sztárokat szeretnénk, akkor ez legyen egy ilyen világranglistával. Ami fontos még nálunk, ezzel szeretnénk ösztönözni is a legjobbakat, hogy elinduljanak mindenhol. Ugye ez általános probléma volt, most mondom, új-zélandi hölgyel, Lisa Carringtonnal, aki ugye a legsikeresebb olimpikon jelenleg, nem indult el mindenhol. És a szezon végén furcsa módon ő nyerte az olimpiát egyesben, de mégsem ő volt a világranglista vezetője, mert egy svéd lány, aki meg elment mindenhova és felszántotta a pályát, az legyőzte több pontot, gyűjtött össze. Tehát ebben egy kicsit ez a szándék benne van, hogy a sztárjainknak ott kell lenni mindenhol. Az olimpiai kvalifikáció ehhez képest egy picit más alapon van. Ott végeredményben próbáltuk azt is sokkal egyénibb alapra terelni, de az országokkal való konzultáció során az jött ki, hogy ők inkább szeretnének nemzeti kvótákat gyűjteni, tehát a végeredményben azt szétosztottuk. Kicsit a hagyományos módon versenyszámonként gyűjtögetik a pontokat. Erről azt gondoljuk, hogy ez a nagy országoknak fog kedvezni. Tehát az én személyes tippem az, hogy Magyarországnak nem lesz gondja összeszedni az összes kvótát ebben. Bár az eredeti szándékpont az volt, hogy olyan rendszer szülessen, amiben kicsit a kisebbeknek kedvez, és az univerzalitás és a egyéb Európán kívüli kontinensek megerősítése kerül jobban előtérbe, de ez lett a vége.
2026-ra milyen célokat tűztek ki, akár nézettségben, akár a versenyek rendezési színvonalában, akár egyéb területeken?
A sportprezentációt szeretnénk megerősíteni. Nem vagyok benne biztos, hogy 26-ban el fogunk jutni arra a szintre, amire gondolunk. Lehet, hogy ez 27 lesz, de az a fontos, hogy mire Los Angelesbe odaérünk, addig a sportprezentáció része maga, tehát a szórakoztatása az embereknek, az jelentősen változon ahhoz képest, ami van. Ez nem is annyira egy magyar probléma egyébként, mert Szegeden rendben szoktak lenni a dolgok. Máshova, hogyha megyünk, akkor nincs meg a forrás, a szándék, a tudás arra, hogy megfelelően legyenek szórakoztatva azok, akik eljönnek egy kajakkenu versenyre, és ebben nagyon szeretnénk előrelépni, és áldozunk is rá.
Vékási Bálintot, a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség sportigazgatóját, a szervezet budapesti központjának vezetőjét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.